Gyertek, nyissuk ki Isten igét Péter első levelénél, és az 5. rész 5. versétől fogjuk olvasni Isten üzenetét, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk az Úr igéje és az Úr iránti tiszteletből. Tehát Péter első levele, 5. rész 5. verstől a 11-ig fogom olvasni. Ugyanúgy ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővi a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Úrunk, hálát adunk a Te igédért, és megvalljuk Neked újra és újra, hogy hisszük, hogy a Te igéd igazság, és a Te igéd az, aki változtat bennünket, és nekünk a Te igédre van szükségünk. Megnyitjuk most a mi szívünket, gondolatainkat, egész lényünket a Te igéd előtt, és vágyunk, Uram, hogy megértsük, amit ma szólni akarsz egyenként hozzánk. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Ma arról szeretnék beszélni, hogy az őszinte alázatnak a megélése, az felszabadítja az életünket. Tehát az őszinte alázatnak a megélése felszabadít bennünket, egy szabadságot ad. Másrészt másokat megkímél. Tehát a mi alázatunk másokat megkímél, hiszen a gőgön keresztül sok kár tud keletkezni az életünkben. Nem tudom, tudja valaki, hogy milyen nap ez a mai Szombathelynek az életében? Egy valaki tudja. Hogy? Igen, igen. Ma volt 1945-ben a bombázás, Szombathelynek a bombázása. Csak pár gondolatot olvasok róla, egy-két adatot. Szombathely, ahol nem voltak jelentősebb harcok, a háborús károk listáján az ország 5. városaként szerepelt a II. Világháborút követően. A légi támadások következtében 4471 lakóház, 3575 sérült meg. Bocsánat, lakóházból 3575 sérült meg. Tehát szinte mindegyik. Ebből 1028 épület súlyosan megrongálódott. 312 ház teljesen elpusztult. Találat érte a nagy templomot, püspöki palotát, a megye és városházát. De ami mindennél fájóbb, az egykor nyugat királynőinek nevezett és romokba heverő város 423 lakója halt meg. Ebből március 4-én 303-an. Azt szokták mondani, hogy Szombathely életében talán ez volt a legtragikusabb nap, hogyha az egész világ történelmet nézzük. Miért történt ez? Ki volt a hibás? Hogyha olvasgattok, ezzel kapcsolatban találtok sokféle dolgot. Vannak, akik a szövetségeseket hibáztatják, ugye, hogy miért kellett 45 március 4-én ezt még lebombázni. Vannak, akik a németeket hibáztatják, ugye, hogy mindez ő miattuk volt, hogy belekerültünk a háborúba. Vannak, akik Szálasit hibáztatják, hogy igazából az ő politikája vezetett ide, hogy erre még szükség volt. Vannak, akik a sorsot, vagy akár Istent is hibáztatják mindezek miatt. De mi van emögött? Miért történhetett ez? Hiszen ha ugye visszafelé tekintünk, akkor igen, találhatunk ilyen okokat. De azt is megkérdeztetem, hogy miért tört ki a II. Világháború? Vagy mi okozza a háborúkat egyáltalán a világban, a Földön? És Azért is hoztam ezt a példát, mert úgy gondolom, hogy amiről ma szó van, a gőgről és az alázatról, az előző, a gőg, a büszkeség, a hatalomvágy, ezek vannak mind e mögött. És talán ebből így láthatjuk, hogy igen, az ördög, amikor valakiben eléri azt, hogy gőgös legyen, hogy büszke legyen, hogy hatalmat akarjon magának, akkor ilyen pusztítást tud végezni. Ahol aztán sok ártatlan ember hal meg. És azt is tudjuk, hogy a II. Világháború után nem csak azoknak volt szükségük lelki segítségre, akiket úgymond nyomorúságba vittek, hanem azoknak az embereknek is, akik mindezt tették. Az ördög, ahogy itt az Isten igéjében olvassuk, mint ordító oroszlán, talán ez erős kép, de így van, keresi, hogy kit nyeljen el. És a büszkeségen, a gőgön keresztül el tud nyelni bennünket, meg tudja vonni a mi szabadságunkat, és kárt is tud okozni általunk. Erről szeretnék tehát ma beszélni, hogy ennek az ellentetjéről, hogy az őszinte alázat, amikor mélyen megértjük, hogy mit jelent alázatban élni, az felszabadít, az egy szabadságot ad az életünkbe. Persze talán sokszor azt gondoljuk, hogy ugye, amikor megaláztatás ér bennünket, vagy amikor alázatosak vagyunk, akkor inkább hát elnyomottak vagyunk. Ez az ördög hazugsága. Hogyha azok lehetünk, akik vagyunk, és azok a kicsik lehetünk, akkor felszabadul az életünk. Másrészt pedig, hogyha alázatosak vagyunk, akkor nem fogunk másoknak kárt okozni. Mindannyian tudjuk talán, hogy azok, akik gőgösek, büszkék, akár munkahelyen, akár hol az életünkben, milyen nyomorúságot okoz csak az ő jelenlétük. És hogy ne legyen ilyen az életünk. Erről szól tehát Istennek az igéje. Péter ezt a levelet a 64-es keresztény üldözés, tehát Nérónak a keresztény üldözése környékén írta. Vagy előtte, vagy utána, vagy alatta, valahol azon a környéken. Akkor is már ugyanezek a dolgok ott voltak a világban. És egy nagyon mély üzenetet küldött el a gyülekezeteknek, azoknak az embereknek, akik mindezekből szenvedtek, és talán félelemben is éltek. Úgy kezdődik Isten igéje, hogy ugyanúgy, ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak. Tamás már említette, hogy itt előtte pedig a presbiterekről, a vénekről beszél, utána meg az ifjakról, ezért én talán egy kicsit úgy is gondolom, hogy itt nem is kimondottan csak a 20 éveseknek szól ez az üzenet, hanem véneknek a gyülekezetben, és olyanoknak, akik még talán fiatalabb hívők, vagy még nincsenek ott a hitben, és szól a vénekhez is, szól a fiatalokhoz is, de szól együtt egy nagyon erős üzenetben, azt mondja, legyetek alázatosak egymás iránt. Egymás iránt. Úgy néz ki, hogy talán ez a kulcsa mindannak, hogy egy valódi közösség alakuljon ki közöttünk. És ez az egymás iránt való alázat, ez azt jelenti tehát, hogy teljesen lényegtelen, hogy valaki vén, vagy ifjabb a hitben, vagy bármilyen területen, ez egy fontos üzenet. A Károli fordításban úgy olvassuk, hogy öltözzétek fel, vagy öltsétek fel az alázatosságot, és ezt pedig tulajdonképpen akkor használták, amikor a rabszolgáknak a köpenyére, amit így fölvettek. Tehát egyfajta olyan megjelenés, hogy tulajdonképpen mi Istennek a szolgái vagyunk. És mindannyian így szolgák vagyunk, és nincs ebben tulajdonképpen különbség közöttünk. Aztán jön ezután rögtön egy nagyon mély és erős üzenet, azt mondja, mert azért legyetek ugye alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Egy nagyon nagy igazság, ami a példabeszédekben is meg van fogalmazva 3.34-ben, hogy a büszkeség, a gőg, ugye, ami az alázatnak az ellentéte, az akadályt jelent az életedben. Az mindenképpen akadályt fog jelenteni az életedben. És nem is akár honnan jön ez az akadály, nem egy kis akadály, amit le lehet küzdeni, esetleg egy nagyobb erőbedobással át tudunk rajta vergődni, mert Istentől jön ez az akadály. Azt mondja Isten igéje, hogy a gőgösöknek és a büszkéknek Isten ellenáll. És hogyha ilyen dolog van az életünkben, akkor nem véletlen, hogy nem működnek a dolgok. Persze világi értelemben működhetnek, de mégis lelkünk mélyén érezzük, hogy nem működnek a dolgok. Viszont azt mondja, hogy az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Az alázatosaknak szabadságot ad. Ugye a kegyelem az azt jelenti, hogy ha valaki megismeri az ő bűneit, vagy akár egy tárgyalás, egy világi értelemben büntetés előtt van, és kegyelmet kap, akkor felszabadul. Szabadság lesz az ő élete. És ez így van a mi életünkben is. És tudjuk azt, hogy vannak persze olyan bűnök, amik nyilvánvalóvá lesznek, és világi értelemben is következményeik lesznek, de vannak olyan bűnök is, amelyek nem ilyenek. És ugye nem mondhatjuk, hogy igen, vannak azok, akik bűnösök, akik ugye mindent visznek, mert hát ők nyilvánvalóvá lett ezek a dolgok, és egyébként is a törvények elítélik őket, és vannak azok, akik büntelenek. Nem így működik az életünk. Tudjuk azt, hogy mindannyiunknak vannak bűneink, és hogyha ezekkel a bűnökkel nem tudunk mit kezdeni, akkor egy ellenállásba fog menni az életünk. Azt mondja tehát Istennek az igéje, hogy Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Ez tehát a kulcs az életünkben, ahhoz, hogy szárnyaljon az életünk, hogy szabadságban legyünk. Jézus nem véletlenül két dolgot mondott, ugye, amit tanuljunk meg tőlem, a szelídséget és az alázatot. Azt mondta, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és tanuljátok meg ezt tőlem. Jézus Krisztus az alázattal kapcsolatban egy nagyon komoly példát adott nekünk. Szeretnék ebből olvasni, hogy mit is jelent tulajdonképpen az alázat. Mert nagyon könnyen össze lehet keverni az alázatoskodással, azzal, amikor úgy viselkedünk, hogy hát igen, mi kicsik vagyunk, meg stb., de belül a szívünk mélyén nem így gondoljuk. A Filippi levél második rész 6. verse egy csodálatosan mélyen beszél arról, hogy Krisztus mit tett értünk. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Először is, tehát Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak, nem tekintette azt egyfajta külön jognak, hogy ő most itt van az emberiség között, a bűnös emberiség között, és ő pedig ugye egy bűntelen valaki, aki ráadásul Istennel egyenlő, egy isteni személy, hanem ezt ő semmilyen formában nem használta föl itt a földön. Alázatosnak lenni nem azt jelenti, hogy tulajdonképpen úgy viselkedek pusztán, vagy úgy mutatom magam, hanem hogy valóságosan így viselkedek. Valóságosan így élem az életemet. Azt mondja, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Isten. Aztán azt mondja, megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel. Krisztus tett azért, hogy ezt ki tudja fejezni. Ő lemondott dolgokról azért, hogy emberré legyen, és azért, hogy szolgálni tudjon felénk. Szolgai formát vett fel, de megint csak nem egyfajta külső szolgaságot vett fel, hanem ő az egész életét arra használta, hogy nekünk szolgáljon. Emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Tehát nem csak úgy nézett ki, mint egy ember, nem csak úgy mutatkozott, mint egy ember, hanem magatartásában is embernek bizonyult. És azt mondja, megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig. Fogunk azon gondolkozni, hogy mit jelent Isten hatalmas keze alatt megalázni magunkat. Krisztus azt a példát mutatta, hogy ez az alázat, ez azt jelenti, hogy engedelmeskedni az Istennek, és nem a maga erejéből élni. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy az alázat azt jelenti, hogy kisebbként élek, kisebbként viselkedek, mint ami vagyok. És ezt nem pusztán megmutatom csak, tehát mutatom, úgy élek, alázatoskodok, hanem mélyen így gondolom. Tehát alázatosnak lenni azt jelenti, hogy nem használom föl azokat az értékeket, azokat a kincseket, amiket én kaptam, mert mindent kapok, arra, hogy én több legyek, hanem igazából ezeket az értékeket úgy hordozom, hogy tulajdonképpen az értékeimnél kisebbnek mutatkozom, mert tudom, hogy az értékeimet az Istentől kaptam. Azt olvassuk tehát, hogy alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Mit jelent tehát megalázni magunkat az Isten hatalmas keze alatt? Ez egy nagyon fontos dolog, mert mindannyian tudjuk, hogy fontos dolog az alázat, de mégis, hogyha önmagunkban nézünk, talán azért nehéz ezt megélni, és mindannyiunkban van büszkeség, mindannyiunkban van olyan dolog, ami pontosan az alázat ellen dolgozik. És hogy tudunk valóban, valóságosan alázatosak lenni, hogy ez ne egy alázatoskodás legyen, ne egy színjátszás legyen, hanem egy valóság legyen az életünkben. Három dolgot említ itt Isten igéje mindezek után. Tehát miután azt mondja, hogy alázzatok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején, azt mondja a 7. versben, hogy minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van rátok. Minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van rátok. Úgy is mondhatnám, hogy nem gondolom, hogy magam meg tudom oldani a dolgaimat. Nem úgy élek, hogy én képes vagyok dolgokat megtenni. Ugye minél inkább látjuk és tapasztaljuk az életünkben, hogy vannak dolgok, amiket meg tudunk csinálni. Mert vannak. Eliza például el tudott játszani egy darabot, vagy éppen Anna is, a zenekar előtt, ami nem semmi. Én lehet, hogy ki sem mertem volna menni. Én is zenéltem annak idején, de hát én már, hogyha hárman hallgattak, már éreztem, hogy ez katasztrófa, tehát nekem ez nem való ez a dolog. Ez nem semmi, nem? Vagy bármelyik ötökre nézek, vagy ha magamat nézem, rengeteg mindent tudunk, meg tudunk csinálni. És meg tudjuk csinálni, tényleg. Az alázat az azt jelenti, hogy ezt tudjuk, hogy ezt igazából csak Istentől kapott erővel tudjuk megcsinálni. És persze, hát ezt tudjuk, de a valódi alázat azt jelenti, hogy ezt tényleg tudjuk. Nem tudom máshogy mondani, hogyha tényleg tudom, hogy ez nem tőlem van. És én magam mindent megteszek, tehát az alázat, a gondjaimnak az Istenre vetése nem azt jelenti, hogy hát majd Isten mindent megold, és nem csak semmit, hanem mindent beleadok, de mégis közben tudom, hogy ez csak Istentől függ az életemben. Eszembe jutott, amikor ezen gondolkoztam, Dembrowski Attilának a példája a rendszámtáblával, amiről mesélt. Ugye volt neki egy gondja, hogy eltűnt a rendszámtábla. És akkor, ha jól emlékszem Attila bizonyságtételére, akkor az volt az első reakció, hogy neki látott megkeresni. Ami végül is egy normális dolog. Rendőrséget fölhívta, stb. És aztán egy kicsit később eszébe jutott Attilának, hogy mi lenne, ha esetleg Istent is segítségül hívnánk. És ezt megtette, és utána pedig egy csodálatos módon megtalálta a rendszámtáblát. Ez egy nagyon kedves példa, és azt gondolom, hogy tehát nem Attilát akartam most kipécézni. Mindannyiunkkal megtörténik ilyen, amikor azt gondoljuk, hogy meg tudjuk csinálni. Emberi módon meg tudjuk csinálni. És aztán Isten megmutatja nekünk, hogy nem tudjuk megcsinálni, és hogy csak Istennek a segítségével tudjuk megcsinálni. Úgy is mondhatnám, hogy Istenre vetni a gondjainkat azt jelenti, hogy ezeket a gondokat elfogadjuk. Nem hőzöngünk ellene. Nem tudom, mennyi gondotok van most. Elizának most lement a válláról egy nagy gond, de mesélt róla, hogy ez mennyire mélyen érintette őt, és hogy akár pánikba is esett tőle. Mennyi gondotok van olyan, ami ilyen jellegű az életünkben? amit ha előre néztek, és azt mondjátok, hogy hú, hát ez, ezzel nem tudok mit kezdeni. Ugye vannak olyan gondjaink, amiket meg tudunk oldani, azokra koncentrálunk, azokat megcsináljuk, és vannak gondok, amikkel meg nem tudunk mit kezdeni, azokat meg próbáljuk valahogy félretenni, vagy nem tudomást venni róla. Isten előtti alázat azt jelenti, hogy elfogadom ezeket a gondokat. Hogy egy ilyen koncert előtt azt mondom, hogy igen, Istenem, ezt adtad nekem, és én ezért nem fogok háborogni. Vagy egy nagy nehézség előtt az életemben, amit meg kell tennem, azt mondom, hogy igen, Uram, ez nekem az előnyömre lesz, hogyha én ezt hordozom, és fölvállalom. És nem kezdem el a gondokért Istent okolni, hanem azt mondom, hogy elfogadom, és Istentől kérek segítséget. Isten hatalmas keze alatt megalázni magunkat, tehát azt jelenti, hogy elfogadom, hogy csak Istentől függ minden. És ez miben látszik a gyakorlatban? Miben látszik, hogy a gondjaimat Istenre veszem? Nem tudom, hogy tudtok-e mondani egy valamit, egy dologban látszik tulajdonképpen, hogy Istenre vetem-e a gondjaimat. Az már az eredmény, de jó egyébként, az jó, de ami, hogyha valaki így él, az ima. Igaz, a békesség lesz ennek a következménye, amit Eliza is, olyan jók ezek a bizonságtételek, hogy ott van benne, látjátok, hogy ez működik. De az imában látszik. Ha te azt mondod, hogy te minden gondodat az Istenre veted, de nem szoktál imádkozni, nem szoktad odavinni Isten elé a dolgokat, akkor ez csak egy duma. Akkor ez semmi. Ez nem számít. Most az imán nem azt értem feltétlenül, hogy minden nap egy órát térdelve imádkozol, és valami ilyen forma, de az ima az, amikor már volt szó idején, hogy valóságosan segítségű hívom az Urat. Hogy Uram, segíts, mert csak te tudsz nekem segíteni. Az ima az, ami nekünk egy visszaigazolás, hogy valóban ezt tesszük-e. És úgy néz ki, hogy nézzétek, hogy az ima az megmutatja, hogy van-e alázat bennünk az Isten felé. Vagy pedig úgy vagyunk, hogy éljük az életünket, elvárjuk, hogy Isten úgymond alakítsa, egyengesse az utunkat, de nem imádkozunk, mert végülis mi meg tudjuk oldani a dolgokat, vagy ez nekünk erre nincs is időnk, vagy nem tudom. Isten hatalmas keze alatt megalázni magunkat, az az egyik dolog, hogy a gondjainkat elfogadjuk, nem hőzöngünk miatta. Istenben bízunk, és Istenhez könyörgünk, hogy vezessen. És elhisszük, hogy a gondokon keresztül Isten pedig formálni fog bennünket. A második dolog, amit említ itt Péter, gyakorlati dolgot, a 8. versben van, legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Ez a szó, a józanság, az a teljes abstinenciát jelenti. Tehát ez azt jelenti, hogy nulla alkohol. Tehát az abszolút nulla alkohol. Most itt ebben az igében ez nyilvánvalóan nem erről szól. Ezzel én nem akarok állást foglalni, hogy ez jó vagy nem jó. Nagyon jó dolog, hogyha valaki így dönt, és az is lehet, hogy valaki időnként iszik alkoholt. Nem erről szól ez az ige. De fontos tudnunk, hogy itt a józanság az ezt a szót jelenti, tehát valamiben nulla tolerancia kell, hogy legyen az életünkben. Valamiben úgy kell élnünk, mint amikor valaki eldönti, hogy ő pedig tartózkodni fog teljes mértékben az alkoholtól. Miért szoktunk alkoholt inni? Segítsetek! Senki nem fog gondolni, hogy ő alkoholista, hogyha mond egy példát. Azt is mondhatjátok, hogy úgy tudom, hogy valaki azért iszik alkoholt. Miért isznak az emberek alkoholt? Van egy ilyen, hogy jó íze van, aztán probléma megoldásnak is nagyon hasznos az alkohol. Hogy felszabadít? Igen? Igen, azt hallottad. Igen, köszönöm. Zsófi? Ja, oldja a zsírokat, ebéd után egészséges. Igen, igen, igen. Attila? Igen? Gyógyír? Igen, igen. Lelki bajokat is orvosol, ugye? Igen. Legalábbis ezt gondolják az emberek. Alkoholt, igen, tehát szétválaszthatjuk, hogy vannak az alkoholnak kicsi, kevés részben jótékony hatásai is. Zsíródás, vagy tényleg vannak ilyen jellegi, hogy fertőtlenítés, igen. Valaki mondta, hogy amikor ilyen keleti utazásra megy, akkor visz magával mindig ilyen kis kupicába, amikor olyat evett, akkor meghúzza, hogy valahogy a gyomra túlélje a traumát. De most nem erről szeretnék beszélni, és itt nem is ilyen értelmről szól, inkább a másik kettő, amik azt mondanám, hogy lelki problémákra való, hát segítséget jelent, és ezeket szeretnénk orvosolni. Én nekem itt a szövegkörnyezetből az a meggyőződésem van, hogy itt tulajdonképpen a megittasodás a saját dicsőségünktől összefüggésbe szerepel ez a józanság. Tehát nem csak úgy általában, hogy legyen józan gondolkozású ember, meg stb., mert ezek is benne vannak az igébe, de itt, mivel az alázatról és a gőgről van szó, az egész időszakban arról van szó, hogy a te dicsőségettől, a te értékeidtől 0%-ban ittasodjál meg. Legyetek józanok. Miért? Mert az ördög, mint ordító oszlán, jár szerte, és lecsap rád. Abban a pillanatban, hogy elkezded hinni, hogy ez tőled van, hogy te ügyes vagy, hogy te meg tudod csinálni, és itt most nem arról beszélek, hogy úgy kell járnunk a lógóra, hogy mi semmire nem vagyunk alkalmasak, nehogy félreértsetek, de abban a pillanatban, amikor a lelkünket megízleli ezt, hogy én több vagyok, és itt szeretnék utalni a háborúkra, vagy akár a második világháborúra, amikor egy nép megízleli, hogy ő magasabb rendű, de ez nem csak azzal a néppel történt meg a világtörténelemben, hanem sok-sok néppel, és ha egy nép magába tekint, akkor talán majdnem minden népben benne van ez, hogy én külön vagyok, és én nekem több jogom van. Abban a pillanatban nagy baj van. Úgy is mondhatnánk, hogy az Isten előtti alázat, az azt jelenti, hogy az értékeinknek, az értékeinket alázattal tudjuk hordozni. Mert ez nem azt jelenti, hogy azt kell mondanom, hogy én semmi vagyok, és én igazából nem tudok semmit, és rajtam keresztül semmit nem végzett el az Úr. Mert Pál is mondja, hogy igen, minden, amire ő büszke, az, amit Krisztus végzett benne. Csak ez megint egy nagyon nehéz dolog az életünkben, hogy ez csak egy beszéd, és azt mondjuk, hogy igen, ez csak Krisztussal tudtam elvégezni, de közben a lelkem mélyében mégis érzem azt, hogy hát azért csak jobb vagyok a másiknál. Azért én csak nem buktam el abba a bűnbe, vagy azért én csak mégiscsak többet imádkozok, vagy sorolhatnék föl, írtam itt magamnak egy-két dolgot, most az egyházak kapcsán, hogy a nagyságunk, a múltunk, a hatalmunk, és mondhatjuk, hogy hát vannak ugye nagy történelmi egyházak, akik ugye milyen gőgösek, mert ilyen dolgokat csinálnak, de mi nekünk meg vannak értékeink, ugye mi azra tudunk büszkék lenni, mert mi vagyunk a legbiblikusabb egyház, vagy mi például soha senkit nem üldöztünk, minket mindig üldöztek, és föl tudjuk sorolni azokat a dolgokat, amikre meg mi tudunk büszkék lenni, vagy pedig, hogyha elmegyünk Amerikába, és ott vagyunk baptisták, akkor ott meg már nagyok is vagyunk, meg hatalmasok is, és ott meg tudunk arra is büszkék lenni. Tehát, hogy annyi mindent találunk az életünkben, amért büszkék lehetünk. Én vagyok a legodaszánóbb, én vagyok a legtehetségesebb, én dolgozok a legtöbbet, és így tovább, és így tovább. Végeláthatatlan sor van, amitől meg tudunk ittasodni. És azt mondja Isten igéje, hogy legyetek józanok. Azt mondja, hogy teljes abstinencia, hogy tartózkodjatok 100%-ban attól, hogy a saját dicsőségetektől megittasodtok. Mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Úgy is mondhatnám, hogy szoktuk ezt mondani, hogy csak Isten kegyelméből. Ugye? Ez egy ilyen mondás, hogy hát Isten kegyelméből. Hogy ez ne csak egy szép mondat legyen, hanem gondoljuk ezt mélyen így az életünkben. Hogy amikor valakivel mellé odaállunk, aki bajba van, és látjuk, hogy tönkrement az élete, akkor valóban tudjuk azt gondolni, hogy mi Isten kegyelméből nem vagyunk ott. Mert csak Isten kegyelme az, ami meg tud bennünket tartani és szabadítani. Az Isten hatalmas keze alatt megalázni magunkat azt jelenti, hogy alázattal hordozzuk az értékeinket, és mélyen is valóban azt gondoljuk, hogy Isten kegyelméből élhetünk. És mi tulajdonképpen csak jókor, jó helyen voltunk, és megragadtuk Isten kinyújtott kegyelmét. Ez az, amit tudtunk. Ha valamit tudtunk mi tenni, akkor az, hogy valamikor, amikor éppen ott voltunk, és lehetőség volt, akkor megragadtam Isten kezét. Ezt tudtam én tenni. Erre tudok egyedül, de erre se tudok igazán büszke lenni, de ez az egy, amit tudok mondani, hogy igen, ezt csináltam én. És esetleg az a másik, az ezt nem tette, és ebbe tudok neki segíteni, hogy te figyelj, te is ragad meg az Istennek a kezét. És akkor te is felszabadulsz, és te is mássá leszel, és akkor te is áldás leszel, és nem a kárára leszel a közösségnek. És ez nem világi és keresztény probléma, hogy a kereszténységben ez nincs, a világban meg rettenetes dolgok vannak, mert tudjuk azt, hogy hány-hány gyülekezetben okoz problémát a büszkeség. És tudjuk azt magunkban is, hogy hányszor okozott ez nekünk büszkeséget. Azt mondja tehát itt Péter, hogy legyetek józanok, ne ittasodjatok meg a saját dicsőségetektől, mert az ördög lecsap. És a harmadik dolog, amit a gyakorlatban jelent megalázni magunkat Isten hatalmas keze alatt, az pedig a 9. versben van, azt mondja, álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. Sokszor gondolkoztam ezen, hogy hogy jön ez az egész dolog ide, és hogy mit akar ezzel Pál vagy Péter mondani. Azt gondolom, hogy az ördög a szenvedést okoz. Csak igazából az ördög okoz szenvedést. Ő a fő, ő van minden mögött, ami szenvedés. És azt akarja itt Péter mondani, hogy figyeljetek, igen, nektek is vannak az életetekben szenvedések, de tudjátok, hogy mindenhol, minden testvéreteknek vannak szenvedések az életükben. Azt mondja, ugyanazok a szenvedések telnek be. Az Isten hatalmas keze alatt megalázni magunkat, az azt is jelenti, hogy van egyfajta viszonyunk a szenvedéshez. Nem az, amit az egyháztörténelemben időnként felbukkan, amikor önmagunkat ostorozzuk, és egyfajta szánt szándékkal való szenvedést vállalunk föl, hogy így vezekeljünk, vagy így érjünk el valamit. Hanem arra gondolok, hogy a szenvedés, amit az ördög akár közvetlenül, akár közvetve, akár ha Ádám Éváig visszamegyünk, okoz ebben a világban, ehhez a szenvedéshez való viszonyunk. Tudjuk azt, hogy a világnak az egyik legnagyobb kérdése a kereszténység felé, hogy hogyan engedheti meg Isten ezeket a dolgokat. És azt jelenti itt, hogy igen, tudjuk, hogy a szenvedés mögött az ördög áll, azt is tudjuk, hogy Isten a szenvedésen keresztül tud formálni bennünket, de nem tőle jön ez a szenvedés, de leginkább azt jelenti ez, hogy ha megalázom magam az Isten hatalmas keze alatt, akkor nem haragszom Istenre, nem vádolom Istent azokért a szenvedésekért, amik engem érnek, vagy amiket látok az életemben. Ehhez egy komoly alázat szükséges, hogy ne vonjam felelősségre az Istent a szenvedésekért, hanem hordozzam a szenvedéseket. Az emberek próbálnak menekülni a szenvedésről is. Ez normális dolog, hogy igen, próbálunk úgy élni, hogy kevesebb legyen. De az már nem normális, amikor tulajdonképpen menekülünk a szenvedések elől. Akár egy házasságnak a tönkremenetele is lehet ez, hogy én menekülök az elől, ami ott van, amit ketten hoztunk össze, és nem tudok, és inkább nem veszek részt, és azt mondom, hogy kezdek egy újat, és nem csinálom végig. De az élet számtalan területén lehet ilyen dolog, amikor nem vállalom föl a szenvedéseket. Azt mondja itt Péter, hogy álljatok ellene a hitben, mármint az ördögnek szilárdan, hiszen az ördög okozza a szenvedést, és az ördög azt akarja, hogy föladjátok. Azt akarja, hogy föladjátok, és akkor elmeneküljetek. Mint ahogy Krisztusnál is ezt akarta. Krisztusnál is tudjátok, ezt akarta, amikor ott volt a Gecsemáné kertben az Úr, és oda ment az ördög, és mérhetetlen szenvedést okozott Krisztusnak, és az volt az üzenete, hogy add föl, ne vállald ezt be, hát nem érdemlik meg ezek, hogy megúszod a kereszthalált. És tudjátok, Krisztus is ott volt, és küszködött, és küzdött ezzel. De példát adott nekünk, hogy végigcsinálta. Isten hatalmas keze alatt megalázni magunkat nem valamiféle mutatvány, hogy időnként letérdelünk, meg ilyen dolgokat teszünk, hanem hogy úgy élünk, hogy imádságban vagyunk az Isten előtt. Imádságban vagyunk az Isten előtt azért, hogy a mi gondjainkat ő rá visszük, és neki adjuk. Imádságban vagyunk az Isten előtt azért, hogy nap mint nap könyörgünk azért, hogy segítsen nekünk a saját dicsőségünktől mentesnek élni. Hogy Uram, segíts nekem, hogy ne legyek gőgös. És imádságban ott állni Isten előtt, amikor hordozunk szenvedéseket, nehézségeket, nem azokat, amiket mi magunknak kitaláltunk, hanem amiket az élet hoz, amiket az ördög irányított a világ ad nekünk. És ezért nem vádoljuk az Istent. Krisztus erre adott nekünk példát. Érték születik ebből. Ha valaki úgy él, hogy ő tudja, hogy nem tőle van ez, nem ő tudja megoldani a dolgokat, ha valaki úgy él, hogy ő neki nincs büszkesége, és valaki úgy él, hogy ő tudja hordozni a szenvedéseket, akkor egy alázatos módon tud élni az Isten előtt, és szabadságban tud élni. Nincs kiszolgáltatva a gondoknak, nincs kiszolgáltatva saját dicsőségének. És bocsánat, itt kihagytam, hogy ugye beszéltünk róla, hogy az alkoholt azért isszuk, hogy megmeneküljünk ezektől a dolgoktól. Azt is tudjuk, hogy nagyon sok ember, aki gőgös és büszke és hatalommániás, az mindezt azért teszi, mert mély lelki problémái vannak, és így próbálja magát valahogy értékesnek láttatni, magától távol tartani a problémákat. Hogyha nem ezt teszed, akkor szabad vagy. És hogyha tudod hordozni a szenvedéseket, akkor nem vagy kiszolgáltatva a félelemnek, és nem vagy kiszolgáltatva annak, hogy azok az irányítsák az életedet, amik éppen a könnyebb irányt mutatják. És ha egy ilyen ember vagy, akkor nem kárára vagy a közösségnek, hanem akkor Isten használni tud téged. Sokszor mondtam már ezt a példát, de ennél a résznél mindenképp szeretném elmondani, elnézést kérek, aki ezt már ismeri, a saját életemből. Kettőt szeretnék mondani, az egyik az egy rossz példa az életemből, amikor már 5 éve voltam hívő, és megismertem az Urat, de elkezdtem elhinni magamról, egyébként ilyen üzeneteket is küldtek nekem, hogy ez nagyon jó megy neked, te nagyon, nagyon jól csinálod, ezt is vállalod még el, meg azt is, meg amazt is, és eljutottam arra a pontra, hogy elég mélyen felfúvalkodtam, és tulajdonképpen nagyjából az egész gyülekezetet megítéltem, hogy hát micsoda emberek vannak, és voltak is benne igazságok is, mert csináltak olyat a gyülekezetben emberek, ami nem volt helyes, de elhittem magamról, hogy én külön vagyok. És ez oda vezetett az életembe, hogy összetört mindkettőnknek a hitünk a feleségemmel, és el kellett jutnom arra, hogy egyszer Isten megmutatta, hogy tulajdonképpen hát nagyjából a nullán vagyok, és újra kell kezdenem az egészet. És akkor elmentem egy gyülekezetbe, egy másik gyülekezetbe, és azt mondtam, hogy én szeretném most újra kezdeni a hívő életemet. Ez Isten csodálatos ajándéka volt nekem, és tudjátok, mérhetetlenül felszabadultam, amikor nem kellett nagynak lennem. Nem kellett azt gondolom, hogy én mekkora nagy ember vagyok, hanem kicsi lehettem. De azért ez nem volt olyan egyszerű. Amikor benne voltam, akkor valahogy így éreztem, és tele voltam kritikával, semmi nem tetszett, mindent meg tudtam kritizálni, küzdöttem azért, hogy minden jobb legyen. Tehát egyfajta ilyen fura dologba éltem, de a lelkem mélyén rossz volt minden. És amikor Isten megszabadított ettől, akkor egy nagy szabadság lett az életemben. A másik ilyen példa, amit szeretnék mondani nektek, azt csak azért mondom el, mert ez számomra talán a legmélyebben fejezte ki, hogy mit jelent az, hogy az Isten előtti alázat felszabadít. Amikor nagyon nehéz helyzetben voltam, ez most már olyan 10 éve volt lassan, minden összetört az életemben, és volt nekem egy kilátó, tudjátok, akik hallottátok a történetet, ahol jártam imádkozni, és mentem oda ebbe a kilátóba imádkozni, amikor nagyon mélyen volt az életem, és tulajdonképpen úgy nézett, hogy mindent elveszítek, ami eddig fölépült. Mentem oda a kilátóhoz, és láttam, hogy a kilátót bontják. És akkor tudjátok, hogy az ember hát megy oda, milyen gondolatai támadhatnak. Ugye rögtön első gondolat, hogy hát igen, Isten végképp elutasít engem, tulajdonképpen ezzel is meg akar mutatni, hogy vége a történetnek. De hát ugye, amikor az ember nagy mélységben van, akkor azért ilyen a gondolat. A következő gondolatom az volt, hogy lehet, hogy Isten egy sokkal nagyobb kilátót épít oda, és ezzel akarja megmutatni, hogy én milyen nagy leszek majd, és hogy milyen, hogy majd most fölemel engem, mint ahogy Nabukadnezárt is, ugye azt olvassuk az igében, lehet mindenhez nagyon jó igéket találni, hogy őt még nagyobb hatalomra vitte. És akkor ezekkel az ambivalens érzésekkel mentem oda, közelítettem meg, de inkább szomorúság volt bennem, és láttam, hogy ott munkások dolgoznak, éppen fele akkor állapotban volt a kilátó, és oda mentem, és valahogy indított engem Isten, hogy kérdezzem meg, hogy mit csinálnak itt a munkások. És megkérdeztem tőlük, hogy hát, hogy mit csinálnak itt, hogy lebontják és építenek egy másik kilátót, vagy egy nagyobbat, és mondják, hogy nem csinálunk ilyesmit, hanem már készen van. Már azt csináltuk, hogy lebontottuk az egész kilátót, mert nagyon sok orhat fa volt közötte, azokat kidobáltuk, és a maradékból építettünk egy fele akkorát. Ennyi volt a történet, ez életemnek szerintem a legmélyebb üzenete, amit Istentől kaptam. Szerintem értitek, nem nagyon kell elmagyarázni, hogy mi ennek az üzenete. Isten előtt megtapasztalni a kicsiségünket, és azt, hogy esetleg igen, hibák voltak az életedben, és elbuktál, és bizonyos dolgokat ki kell vetni, és lehet, hogy nem is fogsz olyan nagy lenni, de én használni foglak téged. És az a kilátó, ezt meg lehet nézni, egyébként a Fertőhansági Nemzeti Parkban van, amikor mentek Fertődről kifelé, Sajkot felé, akkor ott van ilyen madár megfigyelő hely, és ott van ez a kilátó. Fele akkor a kilátó ott van, ma is ott szoktam imádkozni, amikor arra járok, mert Jutka feleségem sokszor szokott idegen vezetni ott, akkor mindig elmegyek oda. És ez nekem egy örök üzenet Istentől, hogy Isten szeret, és hogyha Isten előtt, most így mondom, megaláztatás történik, mert végülis ez megaláztatás, nem? Hát le kellett bontani, ki kell dobálni, és egy felakkorát kellett építeni. Világi értelemmel azt mondanánk, hogy ebben nincs oda egy dolog, de tudjátok, ez nekem most semmilyen megaláztatást nem ért. Ez egy fantasztikus felszabadulás volt, hogy az lehetek, aki vagyok, és nem kell többet mutatnom. Isten igéje ezt mondja tehát nekünk, hogy alázzuk meg, merjük megalázni magunkat Isten hatalmas keze alatt, de ez nem mutatványokat, nem valamiféle imaformát jelent, hanem 3 dolgot jelent. A gondjainkat Istenre vetjük, ott vagyunk, imádkozunk érte, hogy Isten segítsen. Azt jelenti, hogy a figyelünk az életünkben, hogy ne részegedjünk meg a saját dicsőségünktől, ezért nap mint nap könyörgünk Isten előtt, és azt jelenti, hogy hordozzuk, elfogadjuk a gondokat, a szenvedéseket, és ezért nem okoljuk Istent, és engedjük, hogy Isten formáljon bennünket. Krisztus erre egy csodálatos példát adott nekünk, mert ő ugyanezt végigcsinálta itt. Tulajdonképpen ő sokkal több volt, sokkal nagyobb volt, de mégis alázatosan ment végig. Ugye mit tett ő? Ő Isten lévén minden pillanatban megkérdezte az Istent, hogy mit csináljon. Ő meg tudta volna oldani, ő neki nem voltak ilyen gondjai, de ő mégis a gondjait Istenre vetette. És ha megnézitek, elolvassátok az Új Szövetséget, annyit imádkozott Jézus, mondhatnánk, mi a túrónak imádkozott, hát ő úgyis mindent tudott. De nem, mert ő megüresítette magát, és ő végigjárta ezt, és ő a gondjait valóban az Istenre vetette. Azt mondja, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. A büszkeségnek, a gőgnek nem volt semmi. Ő így élte végig az életét. És végül a szenvedést hordozta. Nem elmenekült tőle,
de neki is nehéz volt. Ezt a példát adta nekünk, és hogyha mi az ő tanítványai akarunk lenni, őt akarjuk követni, akkor így tegyük. Ez fogja megmenteni a házasságunkat, ez fogja megmenteni a gyülekezetben a szolgálatunkat, ez fogja megmenteni az életünket, és ettől fogunk értékesek lenni ebben a világban. Szeretném, hogyha most imádkoznánk, és kérném a dicsőítő csapatot, hogy gyertek előre, mert utána pedig rögtön egy éneket fogunk énekelni, ami ének arról fog szólni, hogy láncom lehull, és az Isten irgalmáról, ami pontosan arról szól, amit Isten ma üzen nekünk, és csak mondom, ezt nem én választottam, az Úr választott ezt az éneket, és Tamást használta föl, hogy ezt énekeljük el. Gyertek, álljunk föl most az Úr előtt. Szeretnék imádkozni, szeretnék megvallani mindazokat a dolgokat, az Istentől eltávolítanak bennünket. Ezt én a saját magam életébe fogom tenni, de hogyha együtt tudtok imádkozni velem, akkor tegyétek ezt akár, ha félhangosan is tehetitek, hogyha van imátok az Isten felé, vagy a végén mondhatjátok, hogy kifejezhetitek, hogy ámen, én is így gondolom, és utána pedig együtt fogjuk egy erős válaszként Isten felé énekelni ezt az éneket. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, én szeretnék először is hálát adni neked azért a csodálatos példáért, amit mutattál, amit megéltél itt a földön. Köszönöm neked ezt, Uram. Köszönöm, hogy te nem menekültél el a szenvedés elől, a gondok elől, és hogy te nem használtad a te istenségedet azért, hogy lenézél bennünket. Hálát adok neked ezért, Uram. És kérlek most azért, hogy bocsáss meg nekem, hogy utóbbi napokban, hetekben, hónapokban oly sokszor voltam büszke. Oly sokszor kritizáltam másokat, hogy ki sem mondtam, csak a lelkemben. Uram, jövök most eléd, hogy szabadíts meg engem minden gőgtől, minden büszkeségtől, minden lenézéstől. Nem szeretnék, Uram, senkit lenézni. Nem szeretnék, Uram, más keresztényeket, akik esetleg másképp élnek, és máshova jutottak el. Szeretnék, Uram, szabadon élni. Szabadon élni alázatban te előtted. És Uram, köszönöm neked, hogy te előtted jó alázatban lenni. Köszönöm neked a te szeretetedet. Köszönöm neked azt, hogy te felemelsz akkor is, amikor elbuktam. Köszönöm neked azt, hogy te akkor is használsz, hogyha gyenge vagyok. Köszönöm neked azt, hogy neked előtted nem kell nagynak lenni, hiszen te vagy nagy bennünk, ha oda megyünk te hozzád. Uram, köszönöm neked a gondjaimat, a nehézségeket, a szenvedéseket, bár tudom, hogy ezek nem tőled jönnek, de formálsz általa. Bocsáss meg, amikor hőzöngtem, vagy méltatlankodtam. Szeretnék, Uram, teljes szívemből téged követni, és alázatban élni előtted. Uram, szeretnék szabadságban élni, és áldás lenni mások felé. Ámen. Thank you.